Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 23. János pápa Máteret magisztra kezdetű körlevelétől szellemi értelemben egyenes út vezetett a Szent Atya által 1963. áprilisában közzéadott Pace Minterris, békét a földön kezdetű, a katolikus társadalmi tanítást tovább gondoló második enciklikájáig, amely a már súlyos beteg gyomorrákkal küzdő pápa szellemi végrendeletének is tekinthető. A 20. század zaklatott történetében már korábban szomorú kötelességévé vált Róma püspökeinek, hogy a béke a nemzetek közötti megbékélés ügyéért szót emeljenek. Az első világháború idején 15. Benedek, a második világháborúban pedig 12. Pius számtalan figyelmeztetéssel, buzdítással, békefelhívással igyekezett elejét venni az emberiségre mérhetetlen szenvedést hozó háborúk pusztításának. Az ekkor már nagyon rossz egészségi állapotban lévő János pápa pedig maradék lelki és szellemi erejét összeszedve, mint egy végrendeletet alkotva elérkezettnek látta az időt arra, hogy az egész világot megszólító Pace Minterris közreadásával a béke ügyét, a társadalmi tanítás központi témái, az egyház e világi küldetését meghatározó legfontosabb feladatok közé emelje. A körlevél megfogalmazásakor az 1960-as évek elején még viszonylagos békesség honolt a világban, ám sokakkal együtt a Szent Atya is világosan látta, hogy ez a béke látszólagos és törékeny, valójában egy fegyverek nélkül vívott pusztító háborúnak, a hidegháborúnak az állapota, amely a maga nukleáris fenyegetésével, háborús hisztériájával, tömbök közötti ideológiai és katonai szembenállásával és fegyverkezési versenyével bármelyik pillanatban végső veszedelembe sorolhatja az egész emberiséget. Éppen a Pace Minterris megjelenése előtt 1961-62-ben két súlyos világpolitikai válság bontakozott ki. Ezek közül az egyik a kubai rakétaválság volt, Castro forradalmi rendszerét támogatva ugyanis a Szovjetunió nukleáris rakéta telepítésbe kezdett a szigetországban, a Kubát fenyegető, sőt tengeri blokád alatt tartó USA partjai közelében. Amerika erre a lépésre csapásmérő erői készenlétbe helyezésével lényegében háborús ultimátummal válaszolt. Úgy tűnt, bármelyik pillanatban kirobbanhat egy mindent elpusztító harmadik világháború. Évtizedekkel később bizonyosodott be, hogy a világ aggodalma nem volt alaptalan. Már a levegőben voltak mindkét fél részéről a nukleáris bombázók, indítóállásokban az interkontinentális rakéták, amikor Hruscsov és Kennedy kompromisszumos megállapodásával a válság megoldódott, a hadászati rakétatelepítés megtorpant. A másik, a háborús hangulatot szító esemény a berlini fal felépítése volt 1961. augusztusában. Ezzel teljesedett ki a NATO és a Varsói Szerződés közötti katonai szembenállás Európa közepén, és ekkor érte el mennyiségi csúcspontját az atomfegyverek világméretű gyártása és felhalmozása, a velük való kísérletezés. A nagyhatalmak folyamatosan végeztek légköri és föld alatti kísérleti atomrobbantásokat, lendületesen folyt a hadászati rakéták fejlesztése. Ezek a fenyegető események 23. János pápát és a vatikáni diplomáciát fokozott aktivitásra ösztönözték. A Szent Atya az ENSZ-ben és más nemzetközi szervezetek fórumain a nagyhatalmak politikai vezetőit megbékélésre, a feszültségek mérséklésére szólította fel, a színfalak mögött pedig az egyház béke közvetítő szerepének lehetőségei is felvetődtek. János pápa személyesen is szorgalmazta a Vatikánnak a szocialista országok felé való politikai diplomáciai nyitását. Még 1961-ben megtörtént az első puhatolózó kapcsolatfelvétel a Szovjetunióval, a következő években pedig kibontakozott az úgynevezett vatikáni keleti politika, amely az első időben Lengyel és Magyarországon hozott némi ellentmondásos és szerény eredményeket. nagy feltűnést keltett, amikor a béke ügyéért a nagyhatalmak kölcsönös és közös felelősségét hangsúlyozó János pápa 1962 elején a magánkihallgatáson fogadta Hruscsov pártfőtitkár személyes küldöttét, Adzsubej Izvesztije főszerkesztőt, de nagy aktivitással munkálkodott a Szent Atya azon is, hogy az amerikai és nyugat-európai politikusokat megnyerje az enyhülés és a kölcsönös leszerelés ügyének. Valójában ennek a közéleti aktivitásnak volt a záróköve a Pálceminteris körlevél, amely a béke kérdéséről az egyház átfogó és rendszeres tanítását volt hivatott megfogalmazni. A korabeli sajtó által csak béke enciklikának nevezett keleten és nyugaton egyaránt jelentős vízhangot kiváltó Pálceminteris újszerűségét és rendkívüliségét már egészen apró jelek is mutatták. A dokumentum alcíme, az igazságon, az igazságosságon, szereteten és szabadságon felépítendő békéről a nemzetek között, jelezte a Szent Atya gondolatmenetének irányát. De szokatlan és jelentőségteljes volt az a pápai körlevelek gyakorlatában addig páratlan megoldás is, hogy a pápa levelének címzetjeként nem az egyház püspökeit és papjait, még csak nem is a katolikus egyház tagjait, hanem minden jó akaratú embert jelölte meg, a körlevél példányait pedig megküldte az ENSZ főtitkárának és a világ politikai vezetőinek. Szándékairól beszédesen tanúskodnak már a körlevél bevezető szavai is, amelyeket New Yorkban az ENSZ székházában színen belga bíboros az egész világhoz intézett nyílt levél programnyilatkozataként, fajtól, bőrszíntől, nyelvi vagy politikai, ideológiai hovatartozástól függetlenül minden felelősen gondolkodó vagy gondolkodni hajlandó embert megszólító üzenetként értelmezett. A körlevél így jelképesen is túllépett azon a látszaton, hogy az egyház pápai körlevelekben előadott társadalmi tanítása pusztán a katolikus keresztényeknek adott útmutatás, amolyan belső utasítás volna csupán. Világossá tette, hogy az egyház küldetése abban az értelemben is egyetemes, hogy a világ egésze a teljes emberi közösség megszólítása a joga és feladata, és azt is, hogy a társadalmi tanítás olyan evilági emberi értékeket szolgál, amelyek nem pusztán a hívő, a keresztény, a katolikus ember, hanem minden ember számára érvényes eligazodási pontot jelenthetnek a világban. A Szent Atya körlevelében 5 nagy témaköré csoportosítva fejtette ki véleményét az emberek közötti békesség, a rend és a kiengesztelődés kérdéseiről. Így bevezetőben azokról az emberi jogokról és kötelességekről szólt, amelyek a világnak a teremtő által megalkotott, de az emberi közösségben is világosan felismerhető rendjéből fakadnak. Utalt arra, hogy a békétlenség minden formája éles ellentétben áll a világmindenség nagyszerű rendjével, amelynek megőrzése egyetemes érdek egyben azonban reális lehetőség is. Másodikként az államról, a közhatalomról szóló gondolatait foglalta össze arról, hogy az egyéni szabadságok és a közszabadság a közjó és a magánérdek világában miként képzelhető el olyan harmónia és egyensúly, amely a személyes és a társas létezésnek is méltó kereteket biztosít. Innen tovább haladva a pápai gondolatmenetben az államok közötti kapcsolatok kérdése került tárgyalásra nyomatékosan hangsúlyozva, hogy a világ nemzetközi rendjének értelme és célja az emberek, a nemzetek közötti békés együttélés, az egész világra kiterjedő igazságosság és méltányosság biztosítása. Ezzel összefüggésben a körlevél nagy jelentőséget tulajdonított az olyan nemzetközi fórumok létezésének és jó működésének, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelynek nem más a feladata, mint a világméretű háborús fenyegetés elhárítása, a nemzetközi szembenállás okainak feltárása és felszámolása. A befejező gondolatmenetben pedig 23. János azokra az egyházakra, a keresztényekre háruló feladatokra utalt, amelyek révén szolgálható és megteremthető a világban a béke, megvalósítható az emberi kapcsolatok új, igazságos, szabad és szeretetteljes rendje, amely száműzi az emberi közösségekből az erőszak, a fenyegetés, a háború rémét. János pápa már a körlevél elején megfogalmazza a társadalmi tanítás azóta is érvényes béke filozófiájának azt a szilárd alapelvét, amely szerint, idézem, a békét a földön, amelyet az emberek a világon minden időben hőróhajtottak, nem lehet másképpen megteremteni és szilárdan megőrizni, csak az Istentől kapott rend szent megtartásával. Ahogy a természet jó működését is a benne uralkodó szilárd rend és törvényszerűség biztosítja, úgy az ember világában is ez a rend lehet annak a biztosítéka, hogy az ember javait, lehetőségeit és képességeit a maga és mások javára, ne pedig kárára használja, hiszen, ismét idézem, a világ mindenség nagyszerű rendjével éles ellentétben áll mind az egyes emberek, mind a népek megbolygatása, azt a látszatot keltve, mintha az egymás közötti viszonyokat csak erővel, erőszakkal lehetne szabályozni. Az emberi együttélés alapja tehát az emberek szívébe írt törvény lehet, amelyből őt idézem, kiváló módon megtanulják az emberek, hogy alapvetően milyen módon kell kölcsönös kapcsolatokat szabályozni az emberi együttélésben. Azután azt, hogy hogyan kell megállapítani azokat az elveket, amelyek a polgároknak a saját állami hatóságaikkal szembeni jogait szabályozzák, azután azt, hogy hogyan kell szabályozni az államok egymáshoz való viszonyát, végül pedig azt, hogy milyen módon kell ezt az egyes emberek és államok, valamint az összes nép szövetsége, közössége között szabályozni. Ennek a szövetségnek a létrejöttét mindannyiunknak érdeke komolyan követeli. 23. János szerint az emberek közötti rend alapja az, hogy valamennyien személyek személyiséggel, autonómiával és szabadsággal felruházott lények vagyunk, természettől adott elidegeníthetetlen jogok birtokosai. A körlevél lényegében a jogok részletezésekor az ENSZ 1948-as emberi jogok nyilatkozatához igazodik, amikor az élethez, a becsülethez és a megbecsüléshez, a tudáshoz, a hit, a vallás és az életállapot megválasztásához való jogokat emeli ki. Az emberi jogok világába tartozik a szabad munkavállalásnak, a felelős gazdasági tevékenységnek, a tulajdon birtoklásának, a saját kultúra megalkotásának és megőrzésének a joga, a lakóhely megválasztásának, az emberi társulások létrehozásának, a jogrendnek és jogbiztonságnak, a közéletben való részvételnek a szabadsága. A pápa arra is figyelmeztet, hogy ezeket a jogokat nem szabad a velük járó kötelezettségektől elszakítani, hiszen az megbontaná a jogok harmóniáját, a társadalom igazságos és jó rendjét, hiszen az ember jogainak elismerése nem lehet meg a másik ember jogainak okos elismerése, mint kötelesség elfogadása nélkül. Ha a személyes jogok és kötelességek minden ember számára biztosított, egyensúlyban lévő rendjen megvalósul, akkor garantált mindenki személyi méltósága, ami a társadalom létezésének elemi feltétele és biztosítéka. Idézem, a polgárok helyesen megszervezett közösségét pedig akkor kell gyümölcsözőnek, az emberi méltóság számára alkalmasnak tartani, ha az igazság fűzi egybe. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.
Ferenc pápa novemberben Japánba utazik.